A budapesti Bárci Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskolán végzett logopédusként. 1995-től 2012-ig a Dunaszerdahelyi Pedagógiai Pszichológiai Tanácsadóban dolgozott, szintén logopédusként. Időközben figyelme az erőszakmentes kommunikáció felé fordult, akkreditált programok társszerzőjeként 2009 óta tanítja az EMK modelljét és szemléletmódját tréningek és workshopok során pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, szülők és gyermekek számára is. 2022-től pedig az Innovatív Oktatásért Intézet Komáromi Regionális Tanársegítő Központjának egyik mentora. Ő Láncos Andrea, akit sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Szia, Andrea!
Szia, és én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
Kezdjük onnan, hogy te a Csallóközben élsz, de hogyha jól tudom, akkor nem csallóközi származású vagy.
Igen, tehát Ipolyságon születtem, és 14 éves koromban kerültem a pozsonyi Duna utcai gimibe, és onnantól kezdve azt gondolom, hogy elindult az a gyökértelenségem, ami azt gondolom, hogy alapvetően jellemző rám. Tehát tény, hogy 17 éves korom óta egy konkrét szál köt engem Dunaszerdahelyhez, miután a férjem dunaszerdahelyi, és többé-kevésbé a családommal, különböző kis kitérőkkel itt éltünk, de mai napig azt gondolom, hogy nem vagyok tisztán és feketén-fehéren kimondhatóan csallóközi.
És jelent neked bármit is az ipolysági származás? Tehát, hogy hozol magaddal valamit abból a közegből?
Azt gondolom, hogy igen, tehát én Ipoly-Balogra jártam általános iskolába, alapiskolába, a szüleim kerültek oda pedagógusokként, de azt megelőzően Ipolyságon éltek már egy országelhagyás után a nagyszüleim is, tehát az apukám egyébként egy 6-7 éves korától azt hiszem, hogy ott nőtt fel a testvéreivel együtt, tehát családom az apukám oldaláról egyébként mindenképpen Ipolysághoz kötődik, és most ez egy kicsit szomorúbb részlet, anyukám is Ipolyságon van eltemetve. Tehát ez az egyik, hogy a kötődésem azt gondolom, hogy családi vonalon elég erős, és tehát hogy a mentalitásból és a gondolkodásmódból azt gondolom, hogy azért az, hogy én ott nőttem fel 14 éves koromig, biztos vagyok benne, hogy meghatározta az életemet, és ezt akkor tudatosítottam még jobban, amikor volt egy alapiskolás találkozónk, és amikor újra találkoztam felnőttként a volt osztálytársaimmal, hogy mennyire fontosak számomra azok az értékrendek, amik szerint ők élnek a mai napig.
Azt említetted, hogy a Duna utcán tanulták középiskolásként, és azt olvastam rólad, hogy középiskolásként pszichológiát szerettél volna tanulni, és ez nem egy olyan szak, amiről akkoriban sokat lehetett volna tudni, hogy miért éppen ez az irány érdekelt téged.
Ha nem is tudatosan, de azt gondolom, hogy egész kicsi koromtól volt egy ilyen jellegű kapcsolódásom önmagamhoz és a világhoz. Tehát ezt nyilván nem tudtam volna nevén nevezni, de valamiért ez igen, ebbe a csokorba kötődött bennem. Történt is velem sok olyan magánemberként is, családi kapcsolataim szintjén is, amiért én nagyon tudatos keresővé, gondolkodóvá váltam ebben a témában. Mi értekre kerestem válaszokat a működésemre, miért ütközök falakba, miért nem tudok, és érdekes módon itt már bekapcsolódott, hogy főleg a kommunikációban, a konfliktusokban éltem meg azt, az elakadást, amiből nagyon sokat marcangoltam magam, és ez volt mindenképpen az én személyes kötődésem, de érdekes, így tegnap, amikor hangolódtam a témára, eszembe jutott most már többetszer egyébként, hogy 5 éves koromban is azt mondtam az anyukámnak, hogy én szeretnék a szavak értelmével, valami ilyesmi módon fogalmazta meg, szeretnék a szavak értelmével foglalkozni. És azt gondolom, hogy az önismereti út és a pszichológia ugye dolgozik a nyelvvel, és hogy nagyon sokszor az értelme lélek alapú. Tehát nekem valahogy ez jelen van folyamatosan az életemben, és az, hogy az akkor nem volt annyira közismert vagy ismert, fogalmam nincs, honnan szivárgott be. Nem tudom, hogy ezt én mástól hallottam-e, de azt tudom, hogy a mai napig kísér, hogy végül is nem végeztem pszichológiát, viszont a sokféle tevékenységemben folyamatosan azt gondolom, hogy meghatározó vezérfonal az, amiért én pszichológus szerettem volna lenni. Tehát valamilyen szinten folyamatosan jelen van az az életemben, amiért én egyébként nagy érdeklődéssel, mert azt nem mondhatom, hogy szakmailag, de mai napig nagy érdeklődéssel követem, és valamilyen kis szegmensében igen, képviselem is.
De végül is segítő szakmát választottál, már abban az értelemben is, hogy Budapestre a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskolára jelentkeztél logopédia szakra. Milyen képzés volt ez? Mit adott ez neked?
Mit adott? Uh-huh. Itt azért átkötném a pszichológiával, tehát én abba az irányba indultam el a főiskola választásnál, hogy minél több pszichológiát tanulhassak, tehát a lélektan az meghatározó volt itt is, és ez annyira sorszerű, és megint csak nem tudatos lépés volt a részemről, tehát igazából a keresztmamám említett, hogy nem akarsz gyógypedagógiára menni, és igen, van egy ismerősöm, aki logopédus is, és hát, hogy hát végül is, tehát arról még kevesebbet hallottam addig, bevallom őszintén, mint a pszichológiáról, de egyszer csak elég kalandos úton sikeredett oda jutnom, tehát a budapesti főiskolára konkrétan, viszont első perctől kezdve tudtam, hogy a helyemen vagyok. Tehát, hogy nem volt olyan szegmense, ami ne lett volna kedvemre való, és hogy nagyon, nagyon szívesen tanultam, és hogy mi az, amit nekem adott. Azt a szakmai alázatot, azt a felkészültséget, azt a gyakorlatfókuszt, amit a tanáraim valamennyien képviseltek, és úgy érzem, hogy nagyon-nagyon komoly csomagot kaptunk szakmailag útra valóul. Tehát tényleg nem azt mondom, egy alapvető dolga mindenkinek az, hogy folyamatosan aktualizálja a tudást, de hogy azt gondolom, hogy hihetetlen erős, azonnal gyakorlatba vihető tudást kaptam, és ezért én mai napig hálás vagyok. Én tényleg az első, sőt, a fősuli mellett is már dolgoztam logopédusként, mert hogy már voltak olyan vizsgák, szakvizsgák, amik alapján mi már vállalhattunk munkákat a különböző beszédfejlesztő központokban, már másodikos korunktól, és hogy én tényleg azonnal a szakma részévé tudtam válni, szinte az első perctől kezdve, és minket nagyon támogatott az, hogy rengeteg gyakorlatot biztosított a főiskola.
A logopédiáról általában az embereknek van egy képzet a fejükben, és nem akarok mély szakmai kérdésekbe belemenni, de pár szóval világosítsd meg nekünk, kérlek, hogy mit jelent, mivel foglalkozik ez a szakma, mert hogy a jelentése a logopédiának az, hogy beszédnevelés, és amit mondtam az előbb, hogy van egy képzet a fejünkben, az szerintem a leggyakoribb képzet az, hogy gyerekek hibás beszédét javítja ki a logopédus. Ennyi?
Nem ennyi, de abszolút megértem ezt a nevezzük téves képzetnek ezt, hogy ennyit látnak belőle a hétköznapi életből az emberek, mert hogy ebből van arányában annyi a helytelenül képzett hangok problémájából, hogy tényleg nagy részt ilyen problémával kerülnek logopédushoz a gyerekek, és ezáltal ugye a szüleik is, akik ebbe belelátnak, de hát természetesen hihetetlen széles spektrum van annak, ahol mi beléphetünk a beszédfejlődésbe. Preventív oldaláról beszélhetünk, akár egy olyan ponton már, tehát ezt is nagyon köszönöm, már akkor a 90-es években a budapesti főiskola gondolkodásának, hogy ők már akkor beszéltek olyan szinten korai fejlesztésről, hogy már predesztinál előre látható akár a születés utáni pillanatokból, vagy a születés körülményeiből, hogy esetleg az idegrendszer melyik ponton sérülhet, és ez hogyan hathat ki az egyik legmagasabb szinten összerendezett képességünkre, például a beszédre. Tehát amikor mi már egész picikortól foglalkozunk a babával, akár Szlovákiában ez esetleg még kevésbé, talán most már ide is bejön ez a szemléletmód, de Magyarországon nagyon erős az az irányú, hogy mi már a komplexitásában, a beszéddel is így módon foglalkozunk gyógypedagógusi, és akár orvosok bevonásával, szinte vagy neurológusok bevonásával, hogy egészen a prevenciótól, a beszéd indításon keresztül, és aztán pedig már a korrekciókon keresztül, tehát beszéd és nyelvi fejlesztés és kommunikáció fejlesztésről beszélhetünk, és aztán szintén része a diszlexia, tehát a diszek prevenciója, és hát az iskola iskolai tanulási problémák területén is ott vagyunk, nem beszélve egész életünk végéig, tehát beszélhetünk dadogásról, hadarásról, ugye az afáziáról, ami az agyi érkatasztrófa következményekként, vagy különböző tumorokként, tehát organikus háttérrel problémákról, és akkor itt már is mondom, hogy úgy az egészségügyben, mint az iskola rendszerben ott van a logopédus. Tehát, hogy talán így most egy nagy évet így foglalnék össze, és ott vagyunk esetleg a színészeknél, a beszédtechnikával, vagy akár különböző dráma pedagógiai képzések elemeként. És persze a beszédtechnikával foglalkozhat akár beszédterapeuta és beszédtanár is, tehát nem kell okvetlenül logopédusnak lennie, de egyébként eredetileg a beszédtechnika tanárok, logopédusok szintén.
Ezt akartam is kérdezni, hogy nagyon elkülönül-e a két szakma, de nem csak a szakma, hanem hogy amikor ez egy ilyen kis korrekciós dolog, tehát hogy egy picit változtatunk az embernek a hangképzésén, vagy a beszédképzésén, illetve az, amikor egy fölépülési folyamat ez, mondjuk egy a szülés következtében, vagy pedig egy betegség, vagy egy stroke, amit említetted, következtében, tehát hogy nagyon más hozzáállást igényele ez a két munkafolyamat.
Hát igen, hogyha prozódiai elemek, vagy egy légzéstechnika, ami mondjuk egy ugye a színésznek például, hogy a még kifejezőbb, még érthetőbb, szinte tényleg az orgánumának és a beszédszerveknek és a csatornáknak az optimalizálásáról szól, vagy egyáltalán, hogy a beszédet olyan formában tudja megjeleníteni, alkalmazni, vagy a mondandóját, hogy az tényleg követhető, érthető, élvezhető legyen. Ennek különböző játékos formái vannak, kemény munka egyébként az is, de hogy az sokkal inkább egy egyéni vagy egy csoportos csapatmunka, rengeteg verssel, rengeteg mondókával, nyelvtörőkkel, nagyon erős koncentrációs gyakorlatokkal. Még egy beszédfejlesztésnél, egy nyelvi kommunikációs készségfejlesztésnél, vagy az artikuláció javításánál, ott azt gondolom, hogy eleve, mivel maximálisan kis csoportban 2-3 gyerkőccel, de én például személy szerint jobban szeretem az egyéni munkát, tehát ott duplán megjelenik, főleg egy kisgyereket, egy olyan munkára, mert ezt így nevezem, megnyerni, tehát hogy egyáltalán feladathelyzetbe hozni, jelen lenni, akár sokszor ismételt elemeket, hogy motiváltan tudjon jelen lenni. Én egyébként ezt a részét tényleg nagyon szerettem, amikor a lelkünkkel, hogy találkozzon, hogy ő szívesen működjön velem együtt. Tehát az már csak a bónusz, hogy mi mindent tudunk aztán azzal akár a nyelv, a beszédszervek ügyesítésével csinálni, vagy a figyelemfejlesztésével, de hogy ez a munka, hogy ott legyen velünk, és örömmel legyen ott. Tehát ez egy komoly jelenlétet, pedagógiai jelenlétet kér a logopédustól is, mint minden más pedagógustól.
Ami még egy nagyon fontos kérdés számomra, hogy a logopédia az nyelvben van-e kódolva, tehát hogy nyelvfüggő-e? Máshogy kell logopédiai munkát végezni az egyik vagy egy másik nyelven?
Érkezünk mindenképp, mert születésünkkel egy grammatikai készlettel. Nyilván ennek van egy hozott, vagy már a hasban is szerzett része. Tehát mindenképpen jó, hogyha az anyanyelven belül építkezünk, és ott dolgozunk a kommunikációs készség, a nyelvi és a beszédkészség fejlesztéssel. Viszont igen, előfordulnak, beszélhetünk kétnyelvű családokról, előfordulhat olyan, hogy valaki külföldön jár iskolába, és ott kerül logopédushoz. Egyébként van egy csoport, ahol szoktam is látni, hogy keresnek Belgiumban, Ausztriában, Németországban magyar ajkú logopédust, és nemrég nekem is volt például egy online logopédiám, mert ezt az újkor hozta, egy kicsit óckodtam is tőle, de szintén egy Németországban élő családról van szó, akik kérték, hogy én magyarul korrigáljam a beszédét, mert hogy otthon egyébként a magyart használják. Tehát én is ezt az irányt támogatom, hogy az anyanyelvnél maradjunk, mert hogy egy más agyi munkát igényel, tehát hogy mindenképpen támogatottabb az összes idegrendszeri és agyi folyamatainkkal az anyanyelv, de természetesen előfordulhat az is, hogy az idegen nyelven alakítunk ki hangokat, ahhoz viszont kell, hogy jártas legyen legyen a logopédus az adott nyelv hangképzésében, a egyes hangjainak a hangképzésében, mert hogy itt nagyon pontosan megvan ugye minden egyes hangnak a nyelvfog és a szájmederben elhelyezkedése és egymáshoz való viszonyuk. Tehát, hogy ezt logopédusként akkor tudni kell, hogyha más nyelven is dolgozunk.
Tehát, hogy akkor a logopédusnak is kell nyelvet váltani egy ilyen
így
esetben.
Van, így van.
És nagyfokú felkészültséget igényel.
Igen.
Te például dolgozol más nyelvekben is, mondjuk szlovákban, vagy angolban, vagy...
Szlovák nyelvvel dolgoztam, és dolgozom, igen, tehát, hogy ott fel kellett készülnöm, a minimális különbségek azért ott is vannak a hangképzésben, amivel még fel kellett készülnöm nyilván, hogy kellő anyagot teremtsek, mert ugye én ezzel nem érkeztem a végzettségemnek köszönve, tehát nekem ezt fel kellett építenem, és be kellett szereznem megfelelő anyagokat, eszközöket hozzá, minden területét, ha nézzük a fejlesztésnek.
Még egy picit hadszőrszál hasogassak ebben, mert a nyelvjárások kérdése is érdekel ilyen szempontból, az szinte hangképzés tekintetében egy másik nyelvnek tűnhet, mondjuk logopédus szemmel.
Az első szó, ami eszembe jut, az alázat, tehát semmiképpen nem jutna eszembe átalakítani az ő tájszólását, vagy hangképzését, hogyha ott ülne, tehát ezt ugyanolyan alázattal és hozzáállással szeretném kezelni. Nem tudom, volt-e, mert nem emlékszem, hogy volt-e ilyen esetem, mint a más nyelvet. Tehát, hogy annak is megvannak a hangképzési sajátosságai, és most nem csak a hangképzésről kell, hogy beszéljünk, de például a hangképzési sajátosságai, és hogy én ezt például tiszteletben tartanám az adott nyelvterületen, hogyha például Palócföldön lennék logopédus, akkor vannak részei a beszédfejlesztésnek, ahol ezt nem javítanám, és támogatnám is akár.
Folytassuk azzal, hogy jó néhány éve három betű is beköszönt az életedbe, ez pedig az EMK, vagyis az erőszakmentes kommunikáció. Hol vagy hogyan találkoztatok?
Hát ezt tényleg mindig így szoktam mondani, hogy az első hallásra és látásra volt szerelem, de még Tatán élve, mert hogy éltünk mi többek között Tatán is a családommal, és ott a lányom általános iskolájában láttam meg egy szórólapot, és nem tudtam pontosan mi ez, de azt éreztem, hogy ez valami nagyon fontos dolog, és csak amennyit a szórólapon láttam, már felkeltette az érdeklődésemet, de valahogy tovább ebben nem léptem. Mai napig megvan ez a szórólap. És aztán azzal a kolléganőmmel, akivel mi aztán vittük a hírét az erőszakmentes kommunikációnak, és akivel együtt kidolgoztuk az akkreditációs programokat is, tehát ő viszont kapott egyszer csak egy könyvet a húgától, ami a Marshall Rosenberg Szavak, ablakok vagy falak című könyve volt, és mondtam, hogy aha, oké, akkor ez most már másodszor jön velem szemben, és ott már, amikor együtt ott voltunk Rambala Évánál a Budapesten egy képzésen, egy hétvégi képzésen, ezt tudom, hogy ő is itt szoktam mondani, hogy első látás, a szerelem, nekem is, tehát ezt így tényleg egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy ezt magánemberként is, de hogy azokban az elképzeléseinkben, amikben közösen gondolkodtunk, hogy azonnal vinni akarjuk. Tehát ott voltak a kicsi gyerekeink is, amiért volt bennünk egy olyan szándék, hogy valahogy már lehessen, vagy egy kicsit más az ő iskolában létezésük, és adjunk valamit akár preventíven már a jövő generációján, már iskola szinten, vagy akár óvoda szintjén a kezében, és nagyon, nagyon erős és meghatározott. Tehát egyébként az én életemben az a sok minden egyébként, amivel foglalkozom, akármilyen furcsa, tényleg nagyon mélyen megérintenek a lelkemben, a szívemben, tehát tudom, hogy van vele dolgom, de az erőszakmentes kommunikáció nagyon-nagyon erős hatással volt és van rám, tehát azt gondolom, hogy mondhatom azt, hogy egy tengelyt ad a viszonyulásomban önmagamhoz és a világhoz, és rengeteg tisztánlátást.
Akkor jöjjön egy definíció, mert hogy kerestem ez ügyben, hogy mondd nekem is valamit ez a kifejezés, de hogy lássunk tisztán, és a hallgatók is lássanak tisztán, hogy az erőszakmentes kommunikáció, vagy együttműködő kommunikáció, a már említett Marshall Rosenberg amerikai klinikai pszichológus által kifejlesztett módszer, amelynek célja, hogy az emberek nagyobb együttérzéssel és világosabban, vagyis kevesebb félreértéssel tudjanak kommunikálni egymással, és lehetőség szerint nyertes-nyertes viszonyt hozzanak létre, és itt meg is állok egy szóra. Ez azt jelenti, hogy a kommunikációban általában le akarjuk győzni egymást vagy a másikat?
Talán pontosítanék, hogy nem akarjuk, de annyira nem támogatja ezt a nyelv, a gondolkodásmódunk és a nyelvünk, amit anyanyelvi szinten művelünk, és Marshall Rosenberg ezt sakálnyelvnek nevezte, de majd erről lehet, hogy majd több szó esik, most csak ennyit szeretnék utalni. Tehát, hogy valamennyünkben egyébként ott van az a vérző szív, amelyik azt éli meg, hogy nem sikerül úgy, ahogy szeretném. Tehát igazából itt rabjai vagyunk egy olyan nyelv eszköztárának, amelyik egy hierarchikus rendszerben alakult ki, egy hierarchikus viszonyulási rendszerben egymáshoz, és sajnos ezt támogatja a mai napig, tehát alá vagy fölé rendeltségi viszonyokban tudunk létezni, rendszerekből kifolyólag is, de a nyelvünk is ehhez kapcsolódik sajnos elég támogatólag szorosan.
De ez azt jelenti, hogyha tovább fűzöm ezt a gondolatmenetet, hogy igen, ezek a hierarchikus rendszerek jelen voltak, jelen vannak, tehát hogy hiába, hogy most demokráciáról beszélünk, azért itt, ha már csak korrupciót, stb. Említünk, meg hát bármely szegmensében az életünknek, akár ha orvoshoz megyünk, akár ha boltba megyünk, azért csak érezhetőek bizonyos státuszok. És hogyha ezek nem változnak, akkor hogyan tudjuk megváltoztatni a kommunikációnkat?
Nem rendszereket kell megszüntetni. Azt gondolom, hogy felelősségvállalások és szakmai szerepek adnak pozíciókat, és tényleg ott például egy orvos nyilván több felelősséggel van jelen a tudásából kifolyólag, mondjuk egy pácienshez képest, viszont ez nem kell, hogy okot adjon arra, hogy emberileg is fölöttünk legyen. Tehát minden rendszerbe be tud kerülni az ember az emberrel kommunikációja, és az embert látni a másikban. Sőt, nem tudom, ez most furcsa, hogy eszembe jut itt a beszélgetésünk során, az egyik számomra nagyon elgondolkodtató mondata volt Rambalai Évának, aki szintén valaki mástól hallotta talán ezt a hasonlatot, és most itt nem vallást szeretnék behozni, de hogy addig, amíg nem leszünk képesek egymást úgy látni, és olyan alázattal és tisztasággal látni magunkat és egymást, és nem kommunikálunk úgy egymással, mint ahogy szólnánk, amikor például Jézus ülne velünk szemben, tehát addig mi szerepekből és hierarchiákból fogunk kommunikálni, szülői aggyal, pedagógus aggyal, és sorolhatnám, és hogy én azt gondolom, hogy ebbe kell megérkeznünk. Teljesen mindegy, hogy milyen társadalmi rendszerekben gondolkodunk. Igen, mindig lesz valamilyen szinten jelen hierarchia, de az itt és mostokban mindig kapcsolódásokról és kapcsolódási minőségek javításáról tudunk beszélni.
Én most tovább megyek a definícióban, hogy folytassuk ezt a szálat is. Az EMK-nak két fókusza van, az egyik az empátia, vagyis a másikra való együttérző odafigyelés, ezt már így érintetted is, a másik az őszinte önkifejezés. Na most az empátiát azt még egy ilyen könnyebb dolognak érzem, mert hogy tudunk empatikusak lenni a másik iránt, de alapvetően azt érzem, hogy nem arra vagyunk szocializálva, hogy kimondjuk azt, amit gondolunk. Vagy...
Igen, itt különbséget tennék abban, hogy az, aki azt gondol, tehát ha azt gondoljuk magunkról, hogy akkor vagyok őszinte és hiteles, hogyha ami a szívemen, az a számon, van igazság alapja, ezzel egyetértek, de megint a formára utalnék. Tehát, hogyha a legjobb szándékommal is mondom, és nem lenyomni akarom a másikat, és nem okosabb akarok lenni nála, vagy nem kéretlen tanácsot akarok adni, vagy nem megmondó ember akarok lenni, akár valamilyen szerepemből, tudásomból fakadóan, hanem tényleg azt gondolom, hogy hozzájárulok a másik életéhez. Tehát az erőszakmentes kommunikáció mindenképp azoknak lesz az eszköze, aki kapcsolatokban gondolkodik, és nem az a saját igazát akarja lenyomni a másik torkán. Tehát fontos számára úgy a saját, és ezt már is behozom, hogy a saját szükségletei és a másik szükségletei is az adott témával kapcsolatban, akkor csak formát és eszközöket kell váltani ahhoz, hogy valódi hozzájárulás legyen az a mondandó egymás életéhez. Tehát ugye a másik szimbólumunk a zsiráf, ezért mondom így, hogy az erőszakmentes kommunikációban a zsiráf, vagy a bennünk élő zsiráf, ő nem akarja bántani a másikat, viszont kiáll a mellett, ami neki fontos. Tehát ő nem egy mosolygó és kedves, és mindenki kedvében járó, sőt, nagyon nem. Tehát pont, hogy ebből is ki tudunk lépni ebből a megfelelési kényszer rendszerből, hogy a másik kedvében járjunk. Nagyon is tudatos, nagyon is felelősséget vállaló önmagáért és a saját fontosságaiért, a saját értékrendje mentén, és abból viszont el tudja úgy mondani, hogy figyelj, nekem ez nagyon fontos, és szeretném veled megosztani, hogy mi jutott eszembe ezzel kapcsolatban, de van egy 4 lépéses eszközünk, aminek meghatározó elemei az érzések és a szükségletek, tehát ez egy hihetetlen megtartó erő, és nagyon sok tisztánlátást ad, hogy például akkor, amikor én csúnya szavakkal érve beszólnék, vagy megmondanám a magamét, vagy kritizálnám a másikat, vagy az arról beszélnék, hogy hogyan kéne a másiknak viselkednie. Ezt én el tudom úgy mondani, hogy nem is mászok a lelkébe, nem élethosszig tartó sebeket okozva, hanem a saját részemért nagyon tisztán felelősséget vállalva, csak maximum egyfajta tükröt tartva, hogy ha megszakadt köztünk valami, akkor az mindkettőnk szükségleteit sérti, keressünk olyan módokat, stratégiákat, megoldásokat, vagy közös megegyezéseket, amivel mindkettő oldalra kellőképpen tudunk figyelni.
Már érintetted ezt a kérdést, ami arra vonatkozik, hogy milyen hatással van az emberre, ha úgymond erőszakos kommunikációs közegben szocializálódik, és hozzáteszem még egy ilyen zárójeles kérdésben, hogy ebben élünk? Tehát, hogy egy erőszakos kommunikációs közegben élünk?
Hát azokból a nyelvi, ezt most merem így mondani, korlátokból, amit említettem, a kultúránkból fakadóan, sajnos igen, tehát generáljuk újra meg újra azt, hogy erőszakot követünk el úgy önmagunkon, mint másokon, mert hogy onnantól kezdve, hogy kritizálunk, minősítünk, önmarcangolunk, magunkat is kritizáljuk és minősítjük, és hogyha fölül 90%-át a belső kommunikációnkat, ez érdekes tudatosítani, hogy körülbelül ennyit tesz ki a belső párbeszédünk, önmagunkkal és magunkban másokkal. Tehát, hogy ott ez egy tudattalanul is zajló, ugyanezen a nyelven egy kritizáló, ítélő, megkérdőjelező, számonkérő, hibáztató, szégyent termelő gondolkodásmód. Tehát képzeljük el, ha csak ezt belül magunkban folytatjuk, és akkor a maradék állítólag 7%-ban. Tehát mitől tudnánk mi másképp kommunikálni? Mert hogy abban szocializálódunk, eleve ott akad el, amikor elkezdenek minket elvárásoknak megfeleltetni. Tehát a szeretetért, a figyelemért, hogy hallva, látva legyünk, egyáltalán figyelmet kapjunk, tehát hogy ne legyünk elhanyagoltak, ezért nagyon komoly játszmákat játszunk, és a játszmáink része a kommunikációban az érzelmi zsarolás, a hatalom gyakorlás, vagy pedig a hatalom alá menés, egy szubmisszió, tehát, hogy ez mind jelen van a különböző nyelvi formáinkban, vagy magyarázkodunk, vagy támadunk. Tehát, hogy sajnos ezt újra meg újra termeljük, és nem is hozunk más mintát. Tehát, hogy a hétköznapi béke időben lehet, hogy igen, tehát, hogy ott ugye, tehát igazából akkor jön elő ez a bizonyos erőszak, amikor félelem és tehetetlenség van bennünk, ez nagyon fontos, hogy nem azt mondom, hogy mindenki is folyamatosan erőszakosak vagyunk, sőt, amikor, ha nem is tudatosan, de sikerült megpihennünk, odafigyelnünk önmagunkra, és feltöltöttek a szükségletpoharaink, akkor valamiért sokkal könnyebben tudunk önmagunkhoz is, és ebből a másikhoz is kapcsolódni, és mindenkiben természetes módon ott van valami olyan, amiről az erőszakmentes kommunikációs beszélés, olyankor megéljük azt, hogy jaj, de jó volt közel lenni a lelkedhez, vagy egymás lelkéhez, könnyebben tudunk kapcsolódni, gyengédebben szólni, szeretettel szólni, ez ott van bennünk, ez a képesség, de hogy pillanatokon belül, amikor azt éljük meg, hogy veszélybe kerülünk, akár csak egy figyelem, egy szeretet, egy nem értettek velem egyet helyzetben, ezt azonnal, mivel nincsenek meg hozzá a magasabb szinten művelhető eszközeink, úgy értékeli ki az agyunk, kis túlzással, mintha életveszélybe kerülnénk, és primitívebb agyi szintekre zuhanunk, vagy stressz helyzetben egy reggeli induláskor, tehát hihetetlenül mély szintekre zuhanunk, ott viszont nem tudunk másból főzni, mint a leordítás, önmarcangolás, a tehetetlenségünk olyan kommunikációs megnyilvánulásokat termel bennünk, lehet ez némán befelé vagy kifelé, vagy a kettő együtt, amiből viszont nagyon komoly sebeket okozunk, nem csak másoknak, önmagunknak is, mert szenvedünk tőle, hogyha csak így sikerül.
Ahogy beszéltél, egy csomó kép beugrott így a reggeli indulás kapcsán, vagy az öltöz fel és edd meg, és stb., amit a gyerekeivel az ember elkövet, és akkor most a nyelvembe harapok. Egyébként ezt a módszert könnyű beépíteni a mindennapjainkba és a kommunikációnkba?
Hát már is kihúznám a módszer szót.
Igen, oké.
Emiatt, de egyébként módszer, csak hogy pont, hogy ebben a kontextusban, hogy a bevihetőség, mert hogy, tehát igen, a módszer támogathat abban, hogy saját magamat elkezdjem tudni érteni és megérteni, nagyon sok empátiát adni magamnak, nagyon sokat megbocsátani, akár a korábbi konfliktusaimat is kicsomagolgatva, hogy egyáltalán abba az elfogadásba, abba békébe tudjak érkezni, hogy ezt hitelesen tudjam kifelé is képviselni. Most ez ijesztő lehet. Én azt gondolom, hogy bátra ki a világ. Hát, hogyha azt hozzáteszem, hogy én úgy kezdtem el tanítani, hogy gyerekcipőben jártam magánemberként is, és ezt föl is vállaltam, hogy itt nincs idő arra, hogy én erről ne beszéljek, és mindenki vigye és képződjön tovább, de legalább halljon róla, és tanuljuk, mint módszer, de én első perc kezdve tudtam értelmezni ennek a filozófiáját és a lényegét is. Tehát elsősorban azonosulni kell ennek a fontosságával, mert hogy egy tanulási folyamat és egy önmagunkon komoly, azt mondom, hogy munka kell, hogy elinduljon, egy komoly figyelem, egy tudatosság, és egy nagyon fontos kell, hogy legyen az a szándékom, hogy magamra és a másikra már más minőségben tudjak figyelni és jelen lenni. Ez egy komoly jelenlétet igényel a mindennapokban, de hogy érdemes, én azt gondolom, hogy arányait tekintve is, hogyha ritkán sikerül, és érdemes elindulni ezen az úton, és ebben viszont a módszer támogathat, viszont ahhoz, hogy hitelesek legyünk, és ne legyen fura vagy ijesztő a másik számára, hogy valahogy másképp vagyunk jelen, érdemes elárulni, hogy van itt valami, amivel szeretnék medret adni, és életet szolgáló energiává alakítani azt, ami egyébként is így vagy úgy előjönne belőlem, és esetleg robbanna, vagy támadnék belőle. Tehát, hogy én szeretném átalakítani ezt a folyamatot, és lehet, hogy botladozva, de próbálkozni szeretnék vele, és akkor ez lehet egy nagyon természetes, akár együtt tanulós folyamat is. Meg érdemes elkezdeni tanítani is, mert hogy egy egész más tudatosságot, átrágást igényel, ezt tudjuk valamennyien, amikor ezt tanítani is kell. Ezért szoktuk biztatni a pedagógusokat, hogy a saját útjuk mellett a gyerekeknek kezdjék el tanítani minél előbb.
És akkor már át is kötünk a következő szakmádra, úgymond, mert hogy a tavalyi évtől mentorként is jelen vagy, mégpedig az Innovatív Oktatásért Intézet Komáromi Regionális Pedagógus Támogató Központjának a mentora vagy. Na, ez egy elég hosszú név volt, de hogy kezdjük az intézetnél, hogy a megnevezése sokat mondó, ez az innovatív oktatás és bizakodásra is ad okot, de hogy mi a küldetése?
Igazából az Innovatív Oktatásért Központ, ő egy non-profit szervezet, aki megpályázta a minisztérium által meghirdetett pályázatokat, aminek a hosszú távú terve az, hogy a szlovákiai 40 régióban 40 regionális pedagógusokat támogató központ működjön, ebből jelenleg 16 működik Szlovákiában, és az egyik a komáromi. Tehát itt kapcsolódik össze a két intézmény, tehát egyik, aki működteti, és alkalmaz bennünket, igazából ő nyerte el ezt a pályázatot, de egyébként több más jellegű intézmény is pályázhat, nem csak non-profit szervezetek, akár iskolák is, egyetemek is, stb. Na szóval, hogy ez, itt a hangsúly talán ezen az RCPU-n, ez a szlovák rövidítése, tehát ez a regionális központon van, és igen, itt régiónként 10 mentorról van szó, tehát itt már a tavalyi év folyamán egy válogatás történt, egyébként pedagógusok közül, és szakértő is lehet a pedagógusok mellett a 10 főben, tehát nem kell, hogy aktív pedagógus legyen, az az 1-2 szakértő, viszont a többieknél követelmény volt az, hogy félállásban maradjanak a munkahelyeiken, mert hogy fontos, hogy ebben a folyamatban ők is gyakorló tanárokként is jelen legyenek. Nem tudom, most így hirtelen megálltam, hogy még mire...
A kérdés az, hogy ott mentorként az erőszakmentes kommunikáció zászló hordozója vagy?
Igen, tehát, hogy itt mindenképpen az első percekben abból indultunk ki, hogy ki mit hoz szakmailag, mert hogy túl azon, hogy mentorok vagyunk, túl azon, hogy kézen fogunk iskolákat, pedagógusokat, csoportokat, hozunk a reform fő témáit érintve vagy lefedve már eddig is a képzett tudásokat, tehát én igen, például nagy részt az erőszakmentes kommunikációt hoztam be ezekbe az aktualizációs képzésekbe, amiket ezen belül tartunk, igen.
És hogy veszed észre, hogy amikor a pedagógusokkal beszélsz, vagy dolgozol, akkor ez egy ilyen aha felismerés számukra, hogy erre volt szükségem, vagy pedig félnek új dolgokat kipróbálni?
Most akár kiléphetek egy pillanatra az erőszakmentes kommunikációból is, de azon belül is mondhatom. Tehát egyik oldalon azért 2009-től eléggé vittük a hírét a kolléganőmmel az erőszakmentes kommunikációnak, tehát hallani többé-kevésbé hallottak róla, de találkozom olyannal, hogy egyébként az újdonság erejével hat, és van, akinél egy meglepettség, inspiráció, valakinél pedig volt olyan, amikor azt mondták, akár csoportokról is beszélhetek, hogy jaj, de jókor jött, és mennyire hiányzott, és tényleg már annyi mindent megtettünk, de hogy ez a kis nüansznak tűnő, de minőségi és lényegi különbség, ez mennyire fontos számukra. És most általában, hogyha reformról beszélek, van egy érthető szkepticizmus, mert hogy itt azért sok változáson és be nem fejezett projekteken, nem végig vitt, nem támogatott folyamatokat emlegetnek jogosan a pedagógusok. Tehát nagy nyitottsággal, de kételyekkel fogadnak bennünket. Az talán az oldó gondolat, vagy az a fajta jelenlétünk fontos talán ezen az úton, hogy azt mondjuk, hogy ez egy közös út, és hogy végre van egy olyan nyitottság a minisztérium részéről, hogy pont, hogy várja a gyakorlatból a javaslatokat, akár már a jól működő gyakorlatokat, praktikákat. Tehát mi regionális szinten is egymásra is nyitjuk a pedagógusokat, a közösségeket, a tudásukkal is, a tapasztalatcserével is, egymás támogatásával is, de hogy ez egy minden irányú kommunikáció, tehát mi csatornák vagyunk felfelé is, és ez nehez ezen hiszik még el, hogy egyébként mekkora szerepvállalásuk és felelősségvállalásuk lehet ebben a folyamatban, és nem azt kell nézni, hogy ez most megint csak egy reforma, amiből ki tudja, mi lesz, meg megint csak föntről jön, úgy se látnak bele a munkánkban. Tehát, hogy nem azt mondom, biztos, hogy nincs tökéletes rendszer, de amiért én ebbe belemertem lépni, és hitelesnek tartottam, mert egyébként nem olyan könnyen veszek részt ilyen folyamatokban, inkább szabadlábon működtem eddig, akár az erőszakmentes kommunikáció is, de hogy azt láttam, hogy itt több pilléren megtámogatják azokat az értékeket, amik mentén itt tényleg történhet minden szinten minőségi változás, és ez egy közös ügy lehet.
Ez a közös ügy és ez a közös út lesz a zárszava a beszélgetésünknek. Láncos Andreát hallották, aki amellett, hogy logopédus, erőszakmentes kommunikációs szakember, még az Innovatív Oktatásért Intézet Komáromi Regionális Tanársegítő Központjának egyik mentora is, és akinek köszönöm, hogy befáradt a stúdióba is. Felhívta a figyelmünket többek között arra is, hogy miért ott fontos odafigyelnünk arra, hogy hogyan kommunikálunk. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőséget.